Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés karácsony előtt, Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. Nem mondom, hogy feltétlenül ünnepi hangulatban, mondjuk így inkább, hogy a nagy bizonytalanság kellős közepén már, ami a magyar női kézilabdázós jövőt illeti, de hát majd most megpróbáljuk megbeszélni, hogy egyáltalán mik a kilátások, meg a lehetőségek, aztán szót ejtünk még egy kicsit a magáról az egész világbajnokságról, mégis ugye most már van lehetőségünk egy kicsit ránézni néhány nap, hét távlatából. Túl vagyunk egy egészen pikáns döntőn, aminek a végjátéka semmihez sem hasonlítható, és azt is tudjuk, hogy a közelgő férfi Európa-bajnokságon a szlovén válogatottat Ljubomir Vranjes fogja irányítani, ugye ennek is van némi magyar vonatkozása, meg pikantériája, úgyhogy nagyjából ezekről tervezünk beszélni itt a Kézi Vezérlésben. Hát akkor kezdjük a magyar kapitány kérdéssel, ami még mindig teljesen nyitva van, és igazság szerint én azt nem tudom, ugye azt tudjuk, hogy Kim Rasmussent felfüggesztették, meg amúgy is rezeg a léc neki azért, ezt se rejtsük véka alá, hiszen ugye szóban már beszámolt a Magyar Szövetségnek, írásban tudomásom szerint még nem. Hogy most ki kivár kire? Tehát, hogy szerinted a szövetség mindenképpen megvárja, meg kell, hogy várja az IHF döntését, vagy akár elébe is mehet?
Hát ez egy jó kérdés. Én úgy értelmeztem a Pálinger Kati szavait, hogy mindenképp megvárják ezt a döntést, hiszen ő, mint a szakágér felelős alelnök, ugye azt nyilatkozta, hogy mindenképpen a olimpiai selejtezőre a Rasmussennel szeretné látni a magyar válogatottat. Tehát, hogyha ez lenne ez az irányvonal, akkor ahhoz meg kell várni ezt a döntést, mert hogyha eldöntjük, hogy csinálja tovább, de közben mondjuk eltiltják 3 hónapra, vagy 4 hónapra, vagy 4 meccsre.
Hát ez az opció, szerintem ez nincs, tehát nyilvánvaló. Én fordítva értem. Egyébként Kati itt volt a Heti Helyzetben, és azt mondta, hogy hát ő azért csak egy tag, tehát ő egyedül nem hozhat döntést, tehát lehet, hogy őt leszavaznák amúgy is.
Lehet, de azért idáig az volt a, én úgy tudom legalábbis, hogy a irányvonala a Kézilabda Szövetség elnökségében, hogy a szakágér felelős elnök helyetteseknek, vagy alelnököknek a javaslatait nagyjából követte az elnökség. De mindenképpen szerintem ezt meg kell válni. Na most, hogyha azért megnézzük ezt a szituációt, akkor én azt gondolom, hogy itt abszolút ketté kell bontani azt, hogy kivezesse az olimpiai selejtezőre a csapatot, és egy sikeres olimpiai selejtező esetén az olimpiára, illetve hogy ki vezesse a következő olimpiai ciklusra a válogatottat. Ez szerintem két külön döntést igényel. Az első, azt hiszem, hogy nem egy szakmai jellegű döntés, hanem inkább egy felelősségi kérdés. Mármint az, hogy most akkor erre a 3 hónapra ki legyen, illetve az olimpián ki legyen.
De tudod képzelni, hogy ez két különböző ember lesz?
Hát azt nem tudom elképzelni, hogy ha az olimpiai selejtezőt sikerrel vesszük, akkor nyilván az olimpiára annak kell vezetni a csapatot, aki az olimpiai selejtezőt is csinálta. De ez nem feltételezi számomra azt, hogy feltétlenül a következő olimpiai ciklusra is ennek a kapitánynak kell automatikusan dolgoznia. Én azt hiszem, hogy erre a selejtezőre itt nem lehet szakmai érveket nagyon nézegetni, hanem fel kell vállalni a felelősséget annak, aki itt dönt, hogy akkor ezt vagy azt a megoldást választjuk. Én azt hiszem, hogy két megoldás lehetséges. Az egyik, ha nem tiltják el a Kim Rasmussent, hogy akkor továbbra is vigyet a Kim a csapatot az olimpiai selejtezőre és az olimpiára, ha bejutunk, és akkor avval az a ciklus, amit ugye rábíztak, az teljes lesz. A másik verzió, hogy ha eltiltják, vagy ha mégis annak ellenére, hogy nem tiltják el, úgy döntenek, hogy nem az ő a megfelelő megoldás, akkor pedig egy olyan átmeneti edző edző, vagy edző duó, vagy edző triót is el tudok képzelni, hiszen akkor az a lényeg, hogy arra az egy mérkőzésre, vagy két mérkőzésre, vagy háromra, de mondjuk az nagyon ki van élezve azért a szerbek
hát
elleni
meccsre. Várjál, ez külön topik. Hát várjál, és mivel az oroszokat kizárják az egészből, és akkor átkerülünk egy másik csoportba, ja, hát ami Norvég-Svéd.
Akkor két meccs. De mindegy, az a lényeg, hogy erre az olimpiai selejtezőre való felkészítés, ez egy olyan egy speciális kérdés lesz, ahol az a lényeg, hogy azok a játékosok, akik a keretben vannak, azok valamilyen módon arra a mérkőzésre topformával legyenek. Erre nyilvánvalóan az egyik megoldás az, hogy az NB1-es edzők közül, mondom, az egyet, NB1-es kettőt. Közül
Ele Gábor. Na most, hát logikusan ugye...
Nyilván az Ele Gábor benne van, hát ebbe, de ugyanúgy benne van...
Fél válogatottat a Fradi egy.
De ugyanúgy benne van ott Danyi Gábor is, ugyanúgy benne van esetleg a Köszner Vilmos, vagy a Szabó Edina, tehát itt szerintem azok az edzők, akik adják a játékosokat a csapatnak, ő belőlük kell, mondom, egy ilyen egy embert, egy duót vagy triót, hiszen azért az olimpián, a pekingi olimpián például, ami nem volt egy sikertelen olimpia számunkra, ott például három edzővel mentünk, ugye Hajdú János
igen,
mellett.
Igen, de az ott azért le volt, ott az egy deklaráltan, ugye Imre Vilmos és Konkoly Csaba, jól emlékszem, ki volt a ké? Igen, igen, és a Hajdú Jani volt, tehát azért Jani volt a főnök, és ők a háttérben hát dolgoztak.
Nem egészen, neki. Tehát ott azért nagyon jelentős szerepe volt a két edzőnek.
Igen,
úgy tudom, hogy a Jani hagyta őket kibontakozni, mindegy.
Jó.
Tehát ez, van egy ilyen modell is, és lehet, hogy ez egy jó megoldás lehet, mert tényleg arra van szükség, hogy mindenki, aki a fedélzeten van itt arra az egy hétvégére jó legyen. Viszont az, hogy a következő olimpiai ciklusra kivezesse a csapatot, ez szerintem már egy sokkal komolyabb, mélyebb szakmai vitát, vagy elemzést, vagy felmérést igényel, hiszen úgy kell megközelíteni szerintem a dolgot, hogy nagyon sokat hallunk arról, hogy ugye van ez a csoda generációja most a magyar női kézilabdázásnak, 98 mondjuk és 2002 között születettek plusz-minusz. Tehát, hogy van egy olyan mag, ami mondjuk így a csoda gyerek, akit majd most el kell vinni a nagy eredményhez. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a csoda gyereket kinek a kezébe adjuk, hogy fejlődik ebben a következő 4 évben, és ehhez mindenképpen szerintem ez egy mélyebb szakmai eleményt igényel, hogy az elmúlt 4 év az ebből a szempontból hova jutott, és az egy nagyon jó gondolat szerintem, amit a szövetség elnöksége most meghozott döntést, ha jól tudom, hogy megkérték Zsiga Gyulát, hogy csináljon egy anyagot arról, hogy mi történt az elmúlt 3-4 évben, amíg a Kim volt a kapitány, és ez is az alapja lehet például annak a reflexiónak, ami alapján kiválasztják, hogy akkor kivigye a következő ciklusra a csapatot, és ki az, aki igazán minden szempontból, vagy kik azok, akik minden szempontból be tudják váltani azt a reményt, amiről állandóan beszélünk. Mert...
Várj, nem jutok szóhoz. De nem jól tettem föl a kérdést, a dilemmámat, mert ezt értem, de van itt egy harmadik aspektus is, és attól tartok, hogy erre van a legnagyobb esély, látva a jelenlegi helyzetet, mert az IHF azért elég komolyan megéri a pénzét, hogy húzzák, halogatják a döntést, és az MKS lépéskényszerbe kerül. Ezt, mert Kati azt is elmondta, hogy írtak nekik levelet, hogy kedves IHF, mikor fogtok dönteni, azt válasz sem érkezett rá. Musztafáritólag azt is mondta, hogy az IHF elnök, hogy lesz meghallgatás is. Most arról aztán meg végképp nincs hír, hogy mikor. Na de 2,5 hónap van az egész olimpiai selejtezőig. Tehát a végtelenség nem lehet várni arra, hogy most hány meccsről tiltják el, eltiltják el, azt előbb-utóbb az MKS-nek lehet, hogy elébe kell mennie ennek a döntésnek, mert a helyzetet viszont rendezni kell, ez így nem lóghat a levegőben sokáig.
Igen, hát én erre azt mondanám, hogy ezt hívják sportdiplomáciának. Tehát annyit el kell tudnunk érni magyar szövetségként, vagy magyar sportdiplomáciaként, hogy legalább arra a kérdésre választ kapjunk, hogy mikor lesz ez a döntés. Tehát azt nekem nem mondja senki, hogy ez így normális dolog, vagy így ez elfogadható, hogy ülünk a székházban, és várjuk, hogy mit dönt az IHF. Hát a sportdiplomácia, ez erről szól többek között. Tehát
azért nem vagyunk túl erősek, ezt tudjuk.
Hát én nem tudom, hogy milyen erősek vagyunk, de azért tehát ezt a döntést valahogy meg kell tudni
sürgetni,
vagy pedig vagy pedig annyit megtudni, hogy oké, nem döntötök csak márciusban, akkor az is egy válasz, mert akkor azt szerint kell dönteni a olimpiai selejtező ügyében. Tehát azt hiszem tényleg ez egy abszolút élesen elhatárolható problematika, hogy most ki csinálja ezt a versenyt, meg az olimpiát, mert ez összetartozik, és utána mi legyen, mert azt már azért elég nehezen gondolom, hogy
de
is
ha
mondjam,
kijutunk az olimpiára, akkor most nem kell még gondolkodni a következő olimpiázban.
Hát kellene,
Miért? Szerintem. Hát az meg az olimpián való szerepléstől függ, nem? Hát ott minden klassz és jó és tök jó vagyunk.
Én meg azt mondom, hogy a Kim Rasmussen munkájának az értékelése, az most nem azon fog múlni, hogy nyerünk-e a szerbek ellen, vagy sem.
Ja, nem úgy értem, mert igazad van, csak ad abszurdum előfordulhat, hogy az a valaki, vagy az a valakik, bár én ültem, hogy inkább valaki, de most mindegy, aki átveszi ezt a stafétát, az esetleg hosszú távon is megoldás lehet. És akkor nem kell rögtön egy újat. Ne zárjuk ki ennek a lehetőséget.
Nem, én nem zárom ki. Jó. Egyébként is csak mondjuk beszélgetünk, mert azt mondjuk döntenek,
nagyon,
amit
abszolút, tehát legyünk nagyon optimisták, tételezzük fel, de kijutunk az olimpiára, tételezzük, hogy ott jól szereplünk, akkor nem nagyon kell itt belenyúlni a rendszerbe. Nem.
De hát akkor azt kell mondani, hogy oké, ez meg volt ez a misszió, jön a következő, te jól dolgoztál az olimpián, te is egy kandidát, vagy egy jelölt vagy erre a feladatra. De azt mondani most, hogy hát gyerünk, megkapod ezt az olimpiát, és utána mint 4 évet, és nem tudjuk, hogy megint egyáltalán kijutunk-e, mi lesz az olimpián, mert azt azért hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ugye az olimpiai selejtező az egy dolog, ahol meg kell nyerni többé-kevésbé egy meccset, de azért nem azért menjünk ki az olimpiára, hogy ugyanaz az érzésünk legyen, mint most a VB után.
Egyetértek.
Tehát az olimpiai kijutás önmagában klassz, de hát igen, az olimpián normális eredményt kéne elérni, vagy normálisan kéne játszani. Tehát ez így összefügg. Én mindenképpen az én véleményem az, hogy ezt a két dolgot ketté kell választani, és eldönteni az olimpia után, hogy az, aki csinálta az olimpiát, vagy egy másik. Tehát nem kell most eldönteni, hogy ki lesz majd az olimpia után, de a kettőt azért szét kell választani. Tehát még egy gondolat ezzel tehát a csapatunkkal kapcsolatban, amire ugye sokszor halljuk ezt, hogy fiatalok majd beérnek 24-be. Én attól egy picit félek, hogy ez baromi gyorsan elmegy ez az idő, és nehogy 23-ban ugyanott álljunk, ahol most, csak 3 évvel idősebb játékosainkkal. Tudnék, az, hogy a mi játékosaink hogy fejlődnek, mert a csapatunk milyen pályán mozog, az egy dolog. De azt nem szabad elfelejteni, hogy az ellenfelek is fejlődnek, az ellenfelek is felkészülnek, és ha megnézed a mezőnyt, a legjobb csapatokat, mindenhol vannak fiatalok. Tehát nincs gyakorlatilag olyan csapat, amire azt mondod, na hát ez egy kivéhet. Hát társaság, megcsinálják az olimpiát, mindenki megy el.
Legyünk egészen konkrétak, a németek, például akik rohadt pehesen csúsztak lerül az egészről, az egy fiatalabb csapat, mint a miénk.
Na de még a hollandot is megnézed, amelyik ugye alapvetően egy ilyen 90-től 93-4-ig született generációra épül, amíg még egyébként fiatal lányok vagy hölgyekből áll, tehát nyilván nem tinédzserek már, de nem is 30 fölötti játékosok. De már lehet látni a keretükben, hogy ott van a Larissa Nusser, aki 2000-re születésű, a Dion Husser, vagy Husser, nem tudom, hogy ejtik a nevét pontosan, aki ugyanaz a generáció, mint a Háfra Noémi, és egy tehát ők is, meg még van 2 99 játékosuk, 99-es születési játékosuk, tehát már ott vannak az a 3-4, aki majd átveszi a stafétát, és 2024-ben megint jó csapatuk lehet a hollandoknak is, a franciákról nem beszélek, mert ott tudjuk ugye, hogy a Nokandi, a Kánor, a többi ott van.
Jó,
az oroszoknál ott vannak a fiatal játékosok,
mondasz.
A norvégoknál ott vannak a fiatal játékosok, tehát az, hogy nekünk jó ez a generációnk, és erősek leszünk, az egyáltalán azt jelenti, hogy majd 24-ben meg senkinek nem lesz jó csapata. Tehát
ilyen illúziója senkinek nincs, de
nem csak van egy ilyen csodavárás, hogy ha nekünk ezek a fiataljaink olyanok, mint az IFI-ben voltak meg a juniorban, akkor majd
hát
24-ben már ők lesznek
jó,
a legjobbak a világon.
Oké, de én már azzal is elégedett lennék, ha a többiek mellett nekünk is nagyon jó csapatunk lenne. Tehát, hogy oké, legyen nekik is, tehát nem akarom, hogy nekik ne legyen, csak nekünk
hát
legyen.
Igen, csak azért tehát ez a csodavárás, ezt temperálni kell szerintem ebben, hogy az nem elég, hogy a mi csapatunk épülget, attól még nem leszünk majd világbajnokok. Tehát nem szabad abba, ezt csak arra mondom, nem szabad abba az illúzióba esni, hogy az idővel mi biztos majd nyerünk, mert a fiatalnak jók voltak, akkor majd előbb-utóbb nyernek nem. felnőttnek is. Jó, ez nem hát ilyen egyszerű
igen,
történet.
Igen, ez biztos, hogy nem. Én úgy tudom, hogy január elején azért itt dönteni fog a kézilabda szövetség. Nem is hiszem, hogy lehet sokkal tovább várni, őszintén szóval. Mert ez aztán, ha azt mondod, hogy ez a 4 év gyorsan elmegy, akkor ez a 2 hónap milyen gyorsan
hát
elmegy.
Az most, gyorsan
március 20-án az első meccset le fogjuk játszani. Ez is egy vicc, hogy azt se lehet tudni, hogy hol és ki kellen. Tehát csak ezeket nem tudjuk. Tehát olimpia sejtező, ki a kapitány, hol játszunk és kik az ellenfelek. Minden más tudunk.
Igen.
Hát ez azért egyik elég jó, mondjuk ebben benne van ez az orosz doping sztori is, de akkor is, hogy a rendező az például nem függ ezzel össze. Az IAF is bohócot csinál magából. Hát ez nem olyan bonyolult dolog ezt eldönteni, meg lefektetni normálisan. Itt játszanak meccseket, meg ott. Senki nem tud semmit.
Hát mert még ez a döntés nem született meg, de egyébként ugye a mi csoportunkban, jelenlegi csoportunkban azt tudjuk, hogy a szerbek nem is pályáztak, tehát Szerbiában biztos nem lesz ez a verseny. Nyilván itt függ,
az oroszok. De ez vicces lenne, hogy még ha meg is kapják a jogot, hogy náluk lenne. Tehát azért mondom, hogy Kínában feltételezhetően egyáltalán nem.
Miért? De... Miért?
Hát nem tudom, ez egyébként jogos. Jó, oké, most hirtelen azt mondtam,
hogy... Na, nekem, hogy miért ne lehetne Kínába.
Hát egyébként lehet,
tehát a kínai kvóta az egy ugyanolyan hátsó sorból szerzett kvóta, mint
igen.
a magyar.
De lehet, igazából, miért ne lehet. Nem lesz egyébként, tehát... egész biztos vagyok, hogy Európában lesz, de...
Én azt tudom, hogy évek óta az egy nagy kérdés, évtizedek óta, hogy így mondjam, tehát mióta az olimpiai selejtezők vannak, hogy Ázsiában miért nem rendeznek sose.
Jó, de
és azért az IHF-et tudjuk, hogy azért kemény hülyeségeket tudnak dönteni néha, tehát simán benne van, hogy elviszik Kínába. Mondjuk az legalább semleges lenne mindenkinek.
Az biztos. Tehát,
na mindegy.
Na de nem viszik el, mert aklimat nem lehet Ázsiába vinni európaiakat. Jó, mondjuk annak is ide kell jönni. Egyébként miért ne lehetne? Meglátjuk, nem lesz Kínában. Ajánlok rá egy fogadást egy kiskolában. De fogalmam sincs.
Mert Új-Zélandon lesz.
Mert Új-Zélandon lesz például, igen. Igen. Jó, hát majd egyszer talán ezekre a kérdésekre is választ kapunk. Na, azt viszont már tudjuk, hogy a hollandok nyerték a VB-t. Hát szerintem, aki ezt megmondta, hogy holland-spanyol döntő lesz, az valószínűleg már biliárdos. Mondjuk megmondta előtte, és meg is tette valami fogadóirodánál, mert hát ez tényleg ez elképzelhetetlen volt, vagy legalábbis minimális valószínűség, és ez ilyen döntő lesz, és ilyen végjátékkal, ez egészen eszelős. Most már tudjuk, azt hiszem, és senki nem vonja kétségbe, hogy teljesen jó döntést hozott egyébként a Bonaventura testvérpár, de azért ott abban a pillanatban sokkolták vele elég szépen a kézilabdás világot.
Hát igen, ez az utolsó pillanatra, ha a végéről kezdjük, igen. Az utolsó pillanatról, ott nyilvánvaló, hogy onnantól, attól a momentumtól kezdve, hogy ő belefújt a sípjába, már mint a Charlotte Bonaventura, igen. Akkor már az nem a tétel le volt zárva, igen, mert igen. Onnantól már azt a szabályt kellett alkalmazni, amit alkalmazott helyesen. Az, hogy hol ért a labdához, ezt lehet, hogy jól látta, lehet, hogy nem jól. Minden esetre nagyon szomorú számomra, neki. Hogy azért így ért véget ez igen. A történet. Sokkal igazságosabb lett volna, hogyha
a hosszabbítás
lesz, de hát tényleg ők alkalmazták a szabályokat, aztán ez a szabály mennyire jó, mennyire használható, mennyire nem, ez egy másik kérdés.
Hát nem erre találták ki ezt a szabályt, alapvetően a szabad dobás, gyors középkezdés megakadályozására. Ez egy tök hülye helyzet, mert egészen mást hozott az élet, mint
igen,
amire
de hát minden esetre azért egy olyan dologról beszélünk, ami centimétereken vagy 10 centiken múlott tulajdonképpen.
Hát itt megmutatom neked, de most mert, podcast rádiós, nem tudom, én meg lementettem
mert
ezt a fotót.
Ugye,
itt látszik. Valószínűleg igen.
Én nem láttam egyetlen olyan fotót se, ami igazán vonalba lett volna. Na, ami nincs vonalból fotózva, onnantól azt tudjuk,
nekem,
hogy
tudod, mi a furcsa, lehet. Hogy nem videózták ki, hanem hogy rögtön?
Nincs videóelemzés a világbajnokságon.
És ilyen esetben sem?
Nincs. Ez ugye történt egy rossz alkalmazás a dániai világbajnokságon, ahol rosszul néztek meg egy jelenetet, és akkor az volt a döntés, hogy akkor nem lesz. Ez egy elég furcsa döntés. Mindenesetre, ha valamikor a videó jó lett volna, hát az most lett volna jó. Mert tényleg ebben el lehetett volna ezt a dolgot
tényleg,
dönteni.
Oktondi dolog, ezt miért nem tanulják meg ezt a videót jól kezelni? Néha nagyon jól
Már megtanulták, ott egyetlen egyszer rosszul kezelték. Hát jó, ugye volt a Korea-Francia mérkőzésen történt az a gól, vagy nem gól, amikor kettőt pattant a kapufa és a föld között
emlékszem,
a labda,
igen.
Az elsőt nézték csak meg, amikor még nem volt benn, viszont a másodiknál meg benn volt. Igen. És így nem adták meg a gólt, aztán erre rájöttek, és akkor mindenkit hazazavartak, hogy ezt többet nem alkalmazzuk. Hát azért valószínűleg majd vissza fog jönni. Mindenesetre tényleg egy drámai döntő volt, és azt hiszem, hogy nekünk magyaroknak ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy ez a két csapat, különösen a spanyolok azért el tudtak jutni ebbe a világbajnoki döntőbe, mert ez azt mutatja, hogy igenis fel lehet jól készülni, lehet egy jó versenyt csinálni, és el lehet oda jutni, ahogy mondjuk a magyar csapat is világbajnoki döntőt játszon, és amikor én azt hallom, hogy milyen dolgul, meg mint vagyunk lemaradva a világ elittől, akkor nem mindenben értek egyet, például a City Beával, aki ezt nyilatkozta, vagy csak legyen kivonatot láttam a nyilatkozatából.
Digitérében, igen.
Mert mondja el nekem a kicsi, hogy a spanyolokhoz képest miben vagyunk elmaradva. A spanyol játékosokhoz képest.
Mentalitásban, temperamentumban,
az lehet, de az nem kézilabda specifikus.
Igen, ez tény.
Mert van egy Barbózájuk, kétségtelen az egy különlegesen jó játékos. Nem biztos, hogy sokkal jobb, mint a Háfra, amikor jó formában van.
Virtuózabb, azt gondolom, hogy sok
azért elment rajta a világbajnoki cím, azt hozzáteszem.
Jó, mert de ő, soha nem
ha nem lövi el azt a labdát, akkor...
De soha nem jutnak a világbajnoki cím közelébe se, ha nincs
jó,
a
Barbóza. Jó, hát csak ezt mondom, hogy igen. Mindennek két oldala van. Van egy Penájuk, aki viszont nem játszott olyan nagyon jól.
Már évek
és az összes többi játékosuk... azok nem jobbak, mint a mieink, a kapusuk nem jobb, mint a mi kapusaink. Tehát azért azt mondom, hogy ha ezzel a játékos állománnyal el lehet jutni a világbajnoki döntőbe, akkor esetleg mi is el tudunk.
Hát, mint a hollandoknak. Ez lement, ez a VB döntő, úgyhogy tényleg a Barbóza volt, szerintem az egyedül, akit világsztárnak lehet ebből a két csapatból tekinteni, az a Cabral Barbóza. A többiek nagyon-nagyon jó játékosok, de igazándiból, és csapatként meg zseniális mind a kettő.
Hát a hollandokról ugye azt kell szerintem feltétlenül megelimteni, hogy egyrészt van egy játékuk, egy stílusuk, amit következetesen végrehajtanak. Tehát a felállt fal elleni támadásban viszonylag sok távolról való lövéssel a Luis Abingal és a Polmannal, és van egy olyan gyors játékuk a védekezésből, a támadásból vele átmenettel, ami egészen különlegesen jól szervezett, és hihetetlen jó erőben vannak, végig tudják futni a meccseket. Nincs gyakorlatilag gyenge pontjuk, a minden poszton jó játékosaik vannak, de nem extra klasszisok. És ami szerintem a hollandok győzelmét hozta ezen a világbajnokságon, az a képességük, hogy mindig a legfontosabb meccseken játszottak jól. Tehát ha megnézed ugye, hogy kikaptak a szlovénoktól az elején, ami
hát tényleg,
blama,
így indult,
valljuk abszolút. Be, mert a szlovén az egyik leggyengébb csapat. Utána viszont ugye oda csaptak a szerbeknek, ami egy nagyon fontos mérkőzés volt, mert gyakorlatilag annak köszönhették ott a nagyarányú győzelmüknek, hogy később a középdöntőben nyugodtan nézhették a meccseket. Aztán jött a nagy meccs, amikor a csúcsformájukat hozták a norvégok ellen, akkor jött két középdöntőbeli mérkőzés, ahol leverték őket simán, ugye a németek és a dánok.
Bizonyen.
Viszont amikor kellett, akkor megverték jól a koreaiakat, és a csúcsformájukat az elődöntőben játszották a legeslegjobb csapat ellen a világon, mert azt kijelenthetjük, hiába ők a világbajnokok, hogy az orosz válogatott volt a legjobb csapat ezen a világbajnokságon, és még a döntőre is tudták hozni magukat. Tehát azt hiszem, hogy a formaidőzítésnek és a teljesítmény kihegyezésnek a mesterei voltak a hollandok. Erről szól egy világverseny.
Az oroszok meg ebbe bedőltek bele. Amíg ki nem kaptak a hollandoktól, 7 gólos volt a legkisebb győzelmük.
Igen.
És én akkor megmondtam, most nem mintha annyira bölcs lennék, de azért az ember látott már x év alatt csomó labdajátékban rengeteg világversenyt. Nem lehet végigmenni veretlenül. Talán, nem is tudom, egyszer kéne nézni ilyen statisztikát, hogy mondjuk röplabda, kosárlabda, foci, kézilabda, akár vízilabdát is ide vetjük, hogy hány csapat tudott veretlenül világbajnok lenni. Hát elenyésző. Egy rossz meccs mindig van. És hogyha kieséses szakaszban jön, az dráma.
Egyébként az oroszok korábban azt csinálták, hogy a középdöntő, amikor bejutottak, akkor mindig dobtak egy meccset.
Hát ne, ott volt is egy meccsük.
Tehát itt valamelyiket...
A dánok ellen volt egy Jól emlékszem. Nem, ki kellem volt az oroszoknak a meccsük?
Mostani
VB-n, amikor már bent voltak a...
Hát a spanyolokkal.
A spanyolokkal, igen. És én halálosan meg voltam legyőződve, sőt, el is árulom, hogy meg is fogadtam, de vagy csak játszomgatok, hogy azt a meccset ők elengedik, és nem, azt ők, is megnyerték 8 góllal, vagy
végig
nem tudom.
Nyomták. Egyébként igen. Hozzáteszem, hogy a hollandok ellen se játszottak.
Roppant sportszerű, csak éppen
nagyon jól játszottak a hollandok ellen is, került. Csak ott beleszaladtak egy
de azt a meccset el kellett volna engedniük, azt a spanyol meccset, teljesen egyértelműen. Rá kellett volna készülni, pihenni, és szerintem az leseleljük az első követ, aki vagy vetette volna, hogy ezt nem csinálja meg. Ez erről szól egy világverseny, hogy ott, ahogy mondod, hogy a hollandok, azon a meccsen kell baromi jól játszani, ami
igen,
rohadt
tehát
fontos.
Ebből ők nagyon jók voltak. A spanyolokról ugye beszéltünk már múltkor, hogy tényleg extrát nyújtottak csapatszinten, lendületbe, erőszakosságba, védekezésbe, tehát őket a szívük vitte főleg erre a szintre. Nem annyira szerintem a játékuknak a konkrét minősége. Az oroszokról beszéltünk, hogy véleményem szerint a legerősebb csapat volt, végig jól játszottak.
Így van, átszer egyértelmű szerintem.
És a norvégok pedig azt hiszem, hogy ezzel a keretükkel azért egy picit elvéreztek a végére. Túl nagy teher hárult a Stine Oftedára, aki szinte egyedül kellett, hogy megoldja a támadásban a dolgokat, és ráadásul a fontos mérkőzéseken kapuban nem tudták azt hozzani, amit a Lunde például, vagy a Gimsbø. Annak ellenére, hogy a Solberg jól játszott. Tehát egy mondattal, ha az első négyet nézzük, akkor én azt a tanulságot vonom le, hogy ezen a világbajnokságon, ez az világbajnokság bebizonyította, hogy nem egy út vezet a sikerhez, hiszen ez a négy csapat, ez négy elég különböző stílusban játszik, és nem lehet azt mondani, hogy azonos játékelemekkel nyerik a mérkőzéseket. Tehát ez ránk vonatkoztatva, és azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül azt mondani, hogy ha nem tudunk messziről lőni, akkor már nincs esélyünk, mert például a spanyolok se nagyon lőttek messziről, vagy hogyha mit tudom én, egyik-másik poszton nem vagyunk olyan erősek, akkor az már nem jó, hanem többféle úton lehet eljutni a jó játékhoz, csak kell egy saját
egy út,
stílus,
és azon
viszont ott meg, tehát azt jól kell csinálni, és sajnos ezen a VB-n, ami a stílusunk, nem tudom pontosan, hogy jellemezzem, de az nem működött, mert nem játszottunk elég hatékonyan.
Jó, 2 percet szálljunk a franciáknak, mert azért a VB legnagyobb blamája, azt gondolom, hogy a francia szereplés. Nem is az érdekel, hogy szakmailag ezt elemezzük, hanem hogy ezt hogy élte meg a francia kézilabdás közvélemény, meg ott például Krumbolc fejét nem követelik?
Nem, ezt abszolút könnyedén élték meg. Azért, mert van ennek egy előzménye, a francia férfi válogatott a londoni olimpiát úgy nyerte meg, hogy abban az évben a csoportban kiestek az EB-n.
Akkor ezért csinált, direkt csinált.
Nem, csak ugye, tehát
világos.
Van egy olyan mondás, hogy kétszer egy évben nem tud csúcsformába kerülni egy csapat.
Aha.
Nyilván ez még december, a következő év az olimpia, de nem is az a lényeg, hogy azon az adott versenyen milyen, hogy alakul a formát, hanem a franciáknál egyértelműen azért nem voltak jó formában, mert a felkészülésüket nem ideillesítették. Mert az a véleménye Krumbolcnak, hogy az a rendkívül nehéz és sok munkával járó felkészülés, amit igényel egy világbajnoki, vagy Európa bajnoki, vagy olimpiai cím, azt nem lehet kétszer egy évben elsütni. Uh-huh. És ezért a nyáron, a franciák, akik sokat edzenek nyáron, és sokat készül a válogatottjuk, gyakorlatilag az összes kulcsjátékosát szabadságra engedte. Uh-huh. Nem nagyon dolgoztak erre az EB-re, és hát ez ki is jött utána. Tehát nincsenek csodák. És ezt annak érdekében tették, hogy az olimpiára viszont...
Jó, hát akkor ott kell vinni.
Én azt hiszem, hogy az olimpián ők továbbra is a favoritok köztek lesznek, uh-huh. mert azért... Tehát ők azért estek ki, mert beledobálták a kapusba a labdákat. Tehát,
igen, azért kevesebb gondoltak, mint az ellenfél.
Nem, de hát valami egészen tragikus volt a helyzet kihasználásuk, és azért az megbüntetik a jó igen. csapatok. Úgyhogy nem hiszem, hogy náluk különösebben nagy krízis lenne. Viszont ugye arra használta Krumbolc ezt az Európa-bajnokságot, vagy világbajnokságot, hogy azért azt tesztelje, hogy egy-két játékos az olimpiai keretben benne lesz, vagy sem. Uh-huh. És szerintem lesz egy-két meglepetés, ki fognak maradni olyan játékosok, akik eddig biztos pontnak számítottak, pontosan az itt mutatott teljesítményük alapján.
Jó, hát ezt majd meglátjuk. Akkor még ígértem egy kis vrányeshezést a végére, mert hát finoman fogalmazva is elég meglepő döntést hozott a szlovén szövetség, legalábbis az elmúlt évek vrányes eredményeit figyelembe véve, ő lett a szlovén férfi kapitány. Hát nem tudom, hogy mi bajuk van magukkal a szlovének, meg így is kérdezhetném. Hát érdekes.
Igen, ez egy... Én is meglepődtem ezen a döntésen. Tegyük azért hozzá, hogy tehát az az imázs, amit mi most itt Magyarországon a Vranyesről megőriztünk, ami igen negatív ugye a Veszprémi és a válogatott beli produkció után, azért ez,
na de hát
ez nem az általán...
Most klubszinten is.
Hát klubszinten ez most eldönteni, hogy ez a csapat azért az nem egy nagyon vérmes csapat, sok távozójuk volt.
Ugye a Christians, tehát nem egy csapatának az edzője.
Na de nem egy világklasszis társulat, tehát hogy most abból ő mit hoz ki, mit nem hoz ki, ezt nehéz megítélni. Neki azért van egy renoméja továbbra is a nemzetközi kézilabdában. Ugye a szlovének beszorultak egy helyzetbe, hogy gyakorlatilag itt az EB, vagy az Európa bajnokság előtt egy hónappal kellett egy kapitányt találni.
Jó, nem egyszerű, abszolút.
Tehát azért ez egy nagyjából kézenfekvő
dolog,
és azért sok szlovénnal dolgozott. Most az más kérdés, hogy a Veszprém szlovéniai például milyen emléket őriztek róla. Lehet, hogy nekik pont feküdt az, amit csinált Vranyes. Mindenesetre azért ez tényleg egy jó teszt lesz, hogy mit tud ebből a csapatból kihozni.
Hát visszaállíthatja egyébként most neki, ez egy óriási szansz, hogy visszaállítsa a saját renoméját, mert ha most itt jól szerepel a szlovénokkal...
És azért olyan csapata van, ami bármire képes lehet.
Igen,
ez egy nagyon jó anyag. És ne felejtsük el, hogy a szlovénok szempontjából azért ez úgy néz ki, hogy aki őket elütötte a világ utolsó világbajnoki részvételtől, az a magyar válogatott volt, ahol Vranyes volt a padon. Mondhatják azt, hogy arra két meccse milyen marha jól fölkészített minket. Tehát ez egy jó edző. Meglátjuk, én azt hiszem, hogy az a nekünk harmadrendű dolog pillanatnyilag a szlovénakkal van saját bajunk.
De arról most nem fogunk beszélni.
A szűkített keretünkben ugye van egy-két bizonytalan pont a sérülések miatt. Szerintem ez még nagyban befolyásolhatja, hogy egyáltalán hogy tudunk kimenni a bajnokságra.
Így van, de ez már egy következő mese, amiben most nem kezdünk bele. Mára ez volt a kézi vezérlés. Azért nem mondom, hogy az idei esztendőre, mert terveink szerint december 30-án még jelentkeznénk. Ugye előző nap Fradi Győr mérkőzés szuperrangadó lesz a magyar női NB1-ben, és ahogy említettem, úgy tervezzük, hogy másnap azért azt megbeszéljük meg, ha van fejlemény Rasmussen ügyben, meg egyébként is kicsit lezárjuk az évet. Úgyhogy most így köszönünk el tőletek, hogy jövünk még az idén, viszont nagyon boldog karácsonyt kívánunk minden kézi vezérlés hallgatónak. Az új évi kívánságokkal még várunk egy kicsit. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.